A mi segítségünk és pünkösdi ünnepszentelésünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit pünkösd áldott reggelén. Isten lelke áradjon gazdagon közöttünk, és tegye gazdaggá a mi ünneplésünket. Énekeljük kezdőénekül testvérek a 244. éneket. A 244. ének így kezdődik, e pünkösd ünnepében dicsérjük Isten szívvel. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, a pünkösdi történetet az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második részének az első versétől olvasom Isten igéjét. Mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. S lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ült mindenikre azok közül. És megteltek mindnyájan szent lélekkel. És kezdtek szólni más nyelveken, amint a lélek adta nekik szólniuk. Lakoztak pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak minden nép közül, mely az ég alatt van. Miután pedig ez az ugás lett, egybegyűlt a sokaság, és megzavarodott, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallotta őket szólni. Álmélkodtak pedig mindnyájan, és csodálkoztak, mondván egymásnak, nem galileusoké ezek mindnyájan, akik szólnak? Mi módon halljuk hát őket, ki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk. Pártusok és médek és elámíták is, akik lakozunk Mezopotámiában, Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frigiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Libia tartományaiban, és a római jövevények, mint zsidók, mint prozelitusok, krétaiak és arabok, halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. Álmélkodtak pedig mindnyájan, és zavarban voltak, egymásnak ezt mondván, vajon mi akar ez lenni? Mások pedig csúfolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Péter azonban előállván a 11-gyel felemelte szavát, és szólt nékik. Zsidó férfiak és mindnyájan, akik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez nektek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédemet. Mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok, hiszen a napnak harmadik órája van, hanem ez az, ami megmondatott Joel prófétától, hogy lesz az utolsó napokban, ezt mondja Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra, és az én szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből, és prófétálnak. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni Isten dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk! Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtt. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 251-es énekünk mind három versét. A 251. ének így kezdődik: Jövel, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Imádkozzunk. Teremtő Istenünk, édesatyánk, köszönjük, hogy Jézus Krisztus által testben kerested meg az elesett embert, és köszönjük, hogy pünköskor megajándékoztad a te szent lelkeddel, mert látod, Urunk, hogy a bűneset óta nincs erőnk fölállni, magunk erejéből nem tudunk hozzád kapaszkodni, nincs hatalmunkban rátaposni a kígyó fejére. Ha nem jött volna a mi megváltó Urunk Jézus, azóta is a bűn kígyója sarkunkat, szívünket mardosna, mint ahogy teszi ma is sokak életében, ahol még nem lett úrrá Krisztus, ahol még nem gyúlt fel a mennyei fény, ahol még nem járta át Isten szent lelkének mennyei szele, a megáporodott lelkületű embert. Istenünk, ott még gúzsba kötött a lélek, ott még görzsbe szorul a szív, ott még tele van az ember félelemmel és aggodalommal. Ott, ahol még nem fújt át a szent lélek mennyei szele, ott van a megáporodott lelki atmoszféra, amiben nem lehet élni, ahol csak vegetálni képes az ember. Istenünk, köszönjük, hogy ezt az állapotot szüntetted meg akkor, amikor a tanítványi közösségbe befújt a te mennyei pünkösdi szeled, amikor kettős tüzes nyelvek érintették meg őket, hogy kiégesse szívükből a bűnsalakot, hogy mennyei világosságot gyújtson aggódó magukra zárkózott életükben. Köszönjük, hogy ezt cselekszed, mindig, valahányszor a pünkösdi csodát élheti meg a te közeledben egy-egy emberi lélek. Köszönjük, hogy most is így készítesz nekünk ünnepet, hogy átzúgjon a te mennyei szeled rajtunk, és kiűzzön onnan mindent, ami nem méltó az emberhez. Nem méltó hozzánk a te teremtményeidhez. Ami úgy megterhel, ami megterheli egyén életünket, kapcsolatainkat, közösségi létünket. Te látod, Istenünk, hogy mi mindennel jöttünk ide. Mennyi aggodalom, mennyi nyugtalanság, mennyi félelem kíséri az ember lépteit a mindennapokban. Te látod, Urunk, hogy milyen sok próba, milyen sok szenvedés sújtja az embert. Ilyenkor döbbenten érezzük, tapasztaljuk, hogy nincs megfelelő segítség rajtad kívül. Ezért taníts meg újból a lélek által őszintén hozzá kiáltani. Jövel, teremtő Szentlélek! Jöjj, Szentlélek Úristen, és töltsd be szíveinket a te teljességeddel. Azért, hogy ne legyen részleges a mi életünk, ne legyen fogyatékos, ne legyen hiányos. Köszönjük neked, hogy megteszed ezt a csodát Jézus érdeméért, és ismét megajándékozol minket a pünkös, csodálatos ünnepével. Amen. Készüljünk rá a testvérek Isten igének a hallgatására, elénekelve a 162. éneket. A 162-es ének így kezdődik, szükölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten ünnepi üzenetét az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből, a 33. valamint a 36-tól 38-ig terjedő versekből. Felolvasom Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második részéből, a 33., 36., 37., illetve 38. versekből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Annak okáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért szent lelket megnyervén az atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallottok. Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy orrá is Krisztussá tette őt az Isten. Azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredtek, és azt mondták Péternek és a többi apostolnak, mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak. Péter pedig azt mondta nekik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. A testvéreim, Magyarországon egy körkérdést intéztek sok emberhez, pünkösd kapcsán, hogy egyáltalán mit ünnepelünk pünkösdkor. Döbbenetes volt a reakció. A legtöbb ember tudatlanul húzta vállát, vagy badarságokat mondott össze-vissza, halvány fogalma sem volt sok embernek arról, hogy egyáltalán miért ünnepeljük a pünkösdöt. Gondolom, hogy itt a jelenlevők sorában, ha ilyen közvélemény kutatást végeznénk, nem lenne ilyen lesújtó az eredmény. Gondolom, ha eljöttünk pünkösdöt ünnepelni, mégiscsak tudatában vagyunk annak, hogy mit ünnepelünk ma. Egyáltalán van-e valami köze, ami mindennapi életünknek, e rozoga, romlandó testben járó létünknek, ahhoz, ami az első pünköskor történt. Mondhatnánk, az nagyon rég volt, időben is, térben is tőlünk távoli esemény, maga a pünkösdi lélekáradás csodája is egy megfoghatatlan, talán mai napig is érthetetlen történés. Nem tudunk mit kezdeni vele. De akkor mit kezdhetnénk Jézus testélételével? A szüstöl születés csodájával? Vagy mit kezdhetnénk a húsvét eseményével, a halottak közül való feltámadás csodájával? Érzékeljük, hogy mindhárom nagy ünnepünk központi eseménye a hitünket igényli. Mindhárom isteni esemény, ami javunkra történt, minket vesz igénybe. Ráadásul az alázatunkat mozgósítja elsősorban. Alázat nélkül ugyanis, kicsinységünk elismerése nélkül, a közelébe sem kerülhetünk, sem a karácsony titkának, sem a húsvét csodájának, sem a pünkösd homályos történésének. Próbáljunk hát alázattal, Istenhez hiáltva közeledni a pünkösd titkához, és könyörögve ilyen egyszerűen, ahogy énekeltük az imént, a nagy reformátor énekével, jövel, Szentlélek Úristen! És te magad gyújts világosságot a szívembe. Te magad nyisd meg a lelki látásomat a pünkös csodájának a felismerésére. Mert másként maradunk mindnyájan, mint a tanítványok húsvét és pünkös között, abban a 10 napnyi időben magukra zártan. Maradunk mi is magunkba zártan. Maradunk mi is súlyos kérdésekkel megterhelten, mint a tanítványok. Miért kellett neki a mesternek, aki annyi jót tett, aki annyi különös élményben részesített minket, akitől annyi szeretetet, törődést, megértést, kedvességet kaptunk, miért kellett neki ilyen borzalmas szenvedésen keresztül mennie? Miért kellett meghalnia? Miért, hogy nincs már köztünk? Egyáltalán miért van szenvedés? Miért kell nekünk remegő szívvel magunkra zárnunk az ajtót, félnünk a Jézus ellenfeleitől? Miért, hogy az ember az embernek a farkasa? És miért fél a maroknyi tanítványi sereg Jeruzsálemben, a Szentváros szívében, amelyik a nevében hordozza azt, hogy a békesség városa? Miért, hogy nincs békesség a békesség városában, Jeruzsálemben, a szent helyen? Miért ütköznek érdekellentétek a templom térben is? Miért tapossák egymás lyukszemét még az egyházon belül is? Mennyi súlyos kérdés gyötri a mai tanítványokat is? Azokat, akik szeretnének őszintén ünnepelni, szeretnének részesülni valamilyen formában a pünkös csodájából. És ilyen kérdések gyötörték magukra zárkozott kis tanítványi sereget, miközben könyörögtek, Jézus meghagyása szerint együtt maradtak, és napokon át imádkozva várták a Jézus ígéretének a beteljesedését. Ó, mennyi remegő feszültség van egy ilyen várakozásban. A mi életünkben is vannak ilyen periódusok, amelyeken remegő feszültségben várunk. Netán egy műtő szoba ajtaja előtt, hogy jöjjön ki az orvos, és mondjon valami biztatót a megműtött kedvesünk kapcsán. Ma a remény. Életben marad. Halálos a betegség, vagy túléli. És mennyi remegés és feszültség van sok olyan nehéz helyzetben, amikor vár az ember valami felülről való megoldás, mert érzi, hogy itt, földi, viszintes sikon, minden emberi erőlködésnek és próbálkozásnak a végére ért. És úgy érzi, hogy nincs tovább. Beleütközik egy kemény falba. És ezt netán azért engedi meg Isten, hogy ott, a kemény falba ütközve, kezdjünk fölfelé nézni. Mert jaj, ez megy nekünk olyan nehezen. Pedig Isten azért állított két lábra minket, hogy az állatoktól különbözően ne a földre szegezett tekintettel, lógó orral bandukoljunk életünk poros útján, hanem megtanuljunk fölfelé nézni. És ez az, ami történik pünköskor. Amikor a magukra zárt, feszült várakozásban égő tanítványok egyszer csak hallják, hogy nyílik fölöttük az ég. Egyszer csak látnak valami különös fényt, hallanak valami különös hangot. És érzik, hogy itt többről van szó, mint egy földi vihar közelettéről, amit egy szél előz meg. Itt többről van szó, mint egy napfelkeltéről, amihez úgy hozzászoktunk már. Itt valami különösebb tűz kezd gyulladni. Itt valami különösebb mennyei erő kezd átzugni rajtuk. És így keríti hatalmába őket a pünkösdi esemény. Mi történt hát pünköstkor? A Szentlélek behozta Krisztust valóságosan a tanítványok szívébe. Azt a Krisztust, aki testben elment 10 nappal korábban tőlük, mikor a mennybe emeltetett. Mikor utoljára látták őt testben. Most elhozza Isten szent lelke, és végérvényesen beülteti a szívükbe Krisztus uralmát, hogy átéljék legelőször ők azt, amit nem sokára Péter így fogalmaz meg, ahogy hallottuk alapigénkből, a nagyszerű pünkösdi prédikációjában, amikor több ezer embernek prédikált Jeruzsálem piacán, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten. Igen, mert eddig ez a Krisztus velük volt, Jézus jelenlétében élték át annak az Isten ígéretnek a beteljesedését, hogy velünk az Isten, ugye ennek megvan az idegen nyelvű kifejezése is, hogy Immanuel, mert valamikor a prófécia így hangzott Jézus születése előtt, hogy megszületik a megtartó, és az lesz a neve, hogy Immanuel, azaz velünk az Isten. Az az Isten, aki teremtőként fölöttünk van. Az az Isten Jézusban velünk lett, és pünkösd óta a Szentlélek által bennünk.
lesz. És ez a pünkösd mélységes értelme. Hogy a fölöttünk levő láthatatlan, megfoghatatlan Isten Jézusban egy rövid ideig embertestben velünk volt, és mennybe menetele után, pünkösd óta, most már bennünk lehet. Bennünk. Hogy még mélyebben elültesse Isten bennünk a maga mennyei élet csiráját. Hogy az kisarjadjon, és utána lelki gyümölcsöket teremje. Most járva kellve a természetben, akinek csak egy kicsit is van érzéke és szeme az Isten teremtett világának szépségeire, menthetetlenül újjong és gyönyörködik azon a pompás, tomboló gazdagságon, amit ez az idei tavasz hozott. Hogy megfelelő időben volt kellő eső, meleg, fény, és szinte tombol körülöttünk az élet. Hogy az a pici apró mag, amit elvetett a kertészember, az mind-mind kibújt. És ma már gyönyörködünk a nagyon gazdag ígéretű termés lehetőségében. Testvérek, ha ennyire újong egy kertészkedő ember szíve csak, mindazok láttán, amire a Teremtő Isten képes, hát akkor hogy ne újongana a lélek az újjáteremtés csodáján, amikor elkezd sarjadni a Szentléleknek sok áldott gyümölcse bennünk. Úgy, ahogy Pál írja le, nevezi meg ezeket a Galata levél 5. részének 22. versében, ahol felsorol 9 gyümölcsöt, aminek első helyén ott van a szeretet, öröm, békesség, jóság, türelem, szelídség, mértékletesség, stb. Amikor csak egy gyönyörűen kirakott piaci stand előtt haladunk el, már akkor elfog az ámulat, hogy milyen szimpompás, gazdag, változatos a felhozatal a gyümölcsökben, a zöldségekben, és mindezt Isten teremtette számunkra. Hát akkor, amikor elkezdjük látni saját életünkben a hozzánk hasonlóan újjászült Szentlélektől megérintett emberek életében Isten szent lelkének a gyümölcseit. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szelídség, alázat, jóság, hűség, kedvesség, mértékletesség. Igen, a mértékletesség, amit más fordítás úgy nevez meg, hogy önmegtartóztatás. Ez is a Szentlélek gyümölcse. Ezeket mind-mind Isten pünkösdi lelke tudja kiteremni bennünk. Nos hát, ez a pünkös csodája, hogy a Szentlélek Jézus behozza az életünkbe. Bekapcsol minket abba az isteni áramkörbe, aminek nyomán fénygyul a szívünkben, aminek nyomán mennyei energia árad, a sokszor tehetetlen életünkbe. Mint amikor egy újász fölépül, ugye, és abba bekötik az ügyeskezű szerelők a húzalokat, hogy aztán rákapcsolva az áramforrásra kigyújjon a házban a fény. És a hővezetékeken keresztül beáradjon a meleg. Másként nem lenne otthonossá az a rideg és éjszaka sötét épület. De mennyivel vonzóbb a lakható, otthonos, világos és meleg épület, ami hívogat a maga otthonosságával, hogy benne megpihenj, jól érezd magad, és menedéket találj benne, és biztonságot érezd abban. Most ezt ajándékozza pünköskor Isten a közösségben, akkor, amikor rákapcsol minket erre a mennyei fényforrásra, mennyei energiaforrásra. Azért, hogy a mi szívünket, a mi egyéni, családi életünket, közösségi, nagy gyülekezeti életünket átjárja az a mennyei fény, és átjárja az a mennyei melegség, ami otthonossá teszi földi létünket, otthonossá teszi családi életünket, otthonossá, vonzóvá teszi gyülekezeti, közösségi létünket. Ezért érezzük jól magunkat az Isten közelében. Ezért nyugszik meg a szív, ezért ocsut föl a lélek, ezért simulnak ki a lélekráncok, ezért egyenesedünk ki, és érezzük, hogy valahogy ruganyosabb léptekkel, bátrabb lélekkel tudunk tovább menni a hétköznapok küzdőterére. Mert ismét találkoztunk a Szenttel, és megfürdött szennyes lelkünk az ő szeretetének a hatalmas erőtevében. Most erre vágyik a szív. Erre a mennyei áram és mennyei fényözőre. Ennek a csodáját élték meg annyian pünkösd óta, úgy, mint ott az első pünköskor, amikor Péter hatalmas erejű prédikáció elhangzott Jeruzsálemben. Amikor megfogalmazta, hogy Isten jobbja által felmagasztaltván a megígért szent lelket megnyervén az atyától. Kitöltötte ezt, amit ti most láttok, hallottok. Kitöltötte. Azért, hogy az betöltsön minden űrt. Isten kitölti a mennyből, Jézus által, hogy betölthessen itt minden őrt, minden emberi szívben. Érdekes, hogy a folyadék, ha bekerül egy edénybe, az minden kicsi sarkot kitölt. Mikor színültig telik egy üveg, akár vízzel, vagy más folyadékkal, az minden sarkot kitölt. Azaz teljessé lesz annak a tartalma. Nem úgy, mint amikor bedobálunk egy dobozba például, mit tudom, használt cipőket. Nem tölti ki teljesen a doboznak a légterét. Nem folyadék. De amikor kitöltésről van szó, és nem csak bedobálásról, akkor azt jelenti, hogy Isten teljesen meg akarja tölteni a mi életünk edényét. Önmagában. Ezt jelenti, hogy kitölti. Kitöltötte rejátok is, amit ti most láttok, hallottok. Éreztek, tapasztaltok. Mert nem állt meg Isten lelkének az áradása, a folyama csak a 12 tanítványnál. Nem. Robbanásszerűen tovább árad Isten lelkének ez a kitöltése. Úgyhogy hatalmába kerített Jeruzsálemben azon az egy napon 3000 ember. 3000 ember. El tudjuk képzelni, mekkora ez a tömeg? Mi most itt 267-en vagyunk. Ezt ha 10-zel szorozzuk, még mindig nincs 3000. Több mint 10 ekkora pünkösdi gyülekezet. Talán a 12 kolozsvári református templomban van 3000 református ünneplő ember. Most kb. Akkora tömeg hallgatja az írástudatlan, egyszerű halásznak, Péternek a pünkösdi beszédét. De úgy árad a lélek, úgy gyullad a mennyei tűz, olyan spontánul nyílnak meg a szívek, olyan természetesen enged az emberi keménység és lélekben alászkodik meg 3000 ember az Isten hatalmas keze alatt, hogy egy szívvel, egy lélekkel ugyanazt érzik, ugyanazt gondolják, ugyanazt kérdezik, mit cselekedjünk, hát. Érzik, hogy most kellene mozdulni a tétlenségből. Mindjárt egyszerre érzik, hogy itt most lépni kellene egy új irányba. Vajon érezzük-e ennyire egységesen ennek a kényszerítő erejét, hogy most tenni kéne valamit? Lépni új irányba. Nyíljon ki a szív, az ajtó, a lélek, és gyertek, testvérek, mind fogjuk meg egymás kezét, és induljunk a mennyei fény felé. És most együtt kérdezzük, mit tegyünk? Csak azzal töltsük el a kis 5, 6, 7, 8 évtizedes földi létünket, hogy gürcölünk, gyűjtögetünk, eszünk, alszunk, szerelmeskedünk, gyűlölködünk, és végül porba bukunk. Ennyi lenne az egész. Valami hatalmasabb célt adj nekünk, Isten. Valami nemesebb látásra segíts minket. Valami mennyei ízű életvitelt adj nekünk. Mert ez a földi íz oly unalmas. Új ízre vágyik a szív, a lélek, az élet bennünk. És ezt ad nekünk, Urunk. Ezt éli meg a 3000 ember. És kiállt Péter irányába, de Istenhez valójában. Mit cselekedjünk, atyám fiai? Mit cselekedjünk? Testvérek, amikor így éli át valaki az Istennel való találkozás csodáját, akkor már nem csak egy olyan felszínes érintés marad ott az életén, mintha csak kívülről valaki megérintette volna őt, hanem felejthetetlen marad annak az élménye, hogy beáradt, egészen beáradt az én eddig üres életembe és szívembe Istennek lelke. Kitöltötte, hogy betöltse teljesen azt az űrt, ami bennem van. Maga Pászkál, a 17. század nagy tudósa, filozófusa, matematikusa és teológusa, mélyítő keresztény ember mondja azt, hogy egy Isten formájú űr lakik minden emberben. Ezt csak Isten tudja kitölteni. És ő volt az, aki megtérésének éjszakáján leírja a naplójába, és azóta olvashatja a világ. Ezt a felkiáltást, ezt az újongó csodálkozást, hogy tűz, tűz, fény, öröm, öröm, öröm. Ez volt az ő egyéni életének a pünkösdi éjszakája, amikor betöltötte Isten lelke az ő életét. És hányan élték ezt meg azóta? Mint az a fiatal ember, aki szilveszter délutánján olyan céltalanul bolyongott, élete értelmetlenségén töprengve, hogy nem érdemes ezt tovább csinálni. És egyszer éppen egy templom előtt haladta, és látta, hogy fény van a templomban. És betántorgott utolsó reménységével, és megállt ott egy oszlop mellett, és elkezdte hallgatni az igét. És hogy hallgatja, hallgatja, érzi, hogy Isten most személyesen kezd beszélni vele. És érzi, hogy az a kétségbeesés, az a céltalanság, az a belső üresség, ami már-már végzetes lépés felé tolta. Tudjuk, hogy szilveszter éjszakáján van a legtöbb öngyilkosság. Az mind kezdett eltűnni a szívétől. Mert megérezte, hogy valami árad felülről az ő kétségbe esett üres és céltalan életébe. És nem tudott szabadulni többé ettől a helytől, és mindegyre visszatért, még egy ennedik istentiszteleten végérvényesen megértette, hogy itt Istennek hatalmas terve van vele. És igent mondott a Krisztus kereső hívására. és teljesen új irányt kapott az élete. És nem töprengett már többé az élet értelmetlenségén, mert Jézusban fölismerte az életének értelmét. Vagy mint ahogy az az édesanya, aki idős korán, a halálos ágyára jutva a kórházban, a lelkész látogatásában részesül, és elmondja a lelkésznek, hogy korán özvegyen maradt, a második világháborúban ott veszett a férje, ő pedig otthon volt 3 kisgyerekkel, a negyediket várta éppen, és egyedül kellett fölnevelni a 4 gyermeket. És azt mondja, hajnalomra, mert hogy eltartsa a 4 gyerekét, korán kellett kelnie, és későn feküdnie. Először a Bibliához nyúlt, és kérte mindig Isten lelkét, adjon bölcsességet a mai naphoz, vezetést a mai naphoz. És amikor fölserdülve sokat viaskodott a serdülő fiaival, akkor is intenzíven kérte Isten bölcsességét, hogy tudjon megfelelő, nevelő édesanyja lenni, és részben az apát is pótolni. És Isten csodálatos módon megsegítette. És így vallott a lelkészének, hogy nem tudom végül is, hogy miből sikerült, de felneveltem a 4 gyermeket egyedül. És most tudom, hogy nincs sok hátra. De azt is tudom, amit a Szentírásból tanultam, mert hogy minden hajnalban nem csak imára kulcsoltam a kezemet, hanem elővettem az Isten igéjét, és az vezetett bölcsességre. Onnan tanultam meg, hogy a Szentlélek vigasztaló is. Jézus mondta, elküldöm nektek a vigasztaló Szent Lelket. És ezért nem félek a haláltól. Megvigasztalt lélekkel készülök haza az én megváltó Uramhoz. Lám a pünkös haszna egy haldokló idős asszony életében. És lehetne még számos példát sorolni, akár tiltetekből is. Hogy kinek-kinek az életébe, mikor, hogyan, milyen kritikus pillanatban jelent meg az Isten. És árad szét az ő lelke, és üssze el az árnyakat a szívedből. Az aggodalmat, vagy a félelmet. Hogyan üsszte ki a szívedből? A hitetlenséget, vagy a kételyt? Hogyan szabadított meg ettől a sok-sok téged emésztő nyomorúságot? És hogyan adott neked hitet? És a hit nyomán hogyan született reménység a szívedbe? És hogyan nyílt meg a lelked, az ajkad, az imád? Aki korábban azt se tudtad, hogy kell összetenni 2 mondatot, megszólítva a te Istenedet. És most nem szűnsz vele beszélgetni, mert érzed, tudod, hogy enélkül már nem létezhetnél. Mint ahogyan fogalmaz egy mai költő, szót cserélnék, de nincs kivel. Szentlélek, Úristen, jövel. Hány ember érzi, szót cserélnék, de nincs kivel. Talán még a sűrű család közepette is sok ember úgy érzi, hogy szót cserélne, de nincs kivel. Már a társával se tud szót érteni. A gyerekeivel még kevésbé. A munkatársak, jaj, azokkal még nehezebb. Kivel ért szót? Azt mondja ez a költő, Szentlélek, Úristen, jövel. Hadd értsek szót veled. Hadd cseréljek szót veled, mennyei gazdád. Mert ha elkezdek veled társalogni, naponta megbeszélem veled lelkem ügyét, anyagi dolgaimat, testi bajaimat, gyerekeim ügyét, munkahelyi gondjaimat, öregségem, betegségem, halálom dolgát, ha veled naponta megbeszélem, akkor már másként tudok kommunikálni a körülöttem levő emberekkel is. Ezért hát legyen akár ilyen pünkösdi kérésed is, hogy Szentlélek, Isten, jöv el, hogy legyen kivel szót cserélek. Jöv el, és taníts meg engem helyesen szót cserélni a társammal, a gyermekemmel, a munkatársammal, a kibírhatatlan főnökömmel, vagy a nehéz természetű szomszédommal. Taníts engem alázatra és szelítségre. Gyümölcsöztesd bennem a lélek ajándékait, hogy tanuljak meg helyesen szót cserélni mindenkivel. Igen, így lesz hasznunkra a pünkös. Az, amiről Péter úgy beszél, hogy ez kitöltetett. És ha megtértek és megkeresztelkedtek a Jézus nevében, a bűnök bocsánatára, akkor veszitek a Szentlélek ajándékát. És akkor ennek az lesz a haszna, hogy tehermentesül a lélek, mert veszitek a bűnök bocsánatát. Mert nincs más szabadulás lehetőség ettől a rettenetes tehertől, hogy mulasztottam, hogy rosszul szóltam, hogy nem így kellett volna tennem, nem így kellett volna bánnom apámmal, anyámmal, gyermekemmel, testvéremmel, munkatársammal, rég elfelejtett barátommal. Nem így kellett volna megnyilvánulnom abban és abban a helyzetben. Szánom, bánom, ez már jó, mert ha oda mégy mindezzel a teherrel Isten színe elé, akkor veszed a bűnök bocsánatát. Mert ez együtt jár a Szentlélek ajándékával. Isten szent lelke tudja elvégezni ezt a tehermentesítést a mi életünkben. Isten szent lelke tud minket megbékíteni a mi mennyei gazdánkkal, egymással, önmagunkkal, a helyzetünkkel, a sorsunkkal. És akkor kiáradva ez a pünkösdi lélek, csodálatos békesség és nyugalom születik ennek nyomán. És te magad fogsz ámulni a legjobban. Hogy történt ez? Minek köszönhető ez, hogy ilyen hatalmas lélekcsere történt benned? Hát ez a pünkös legnagyobb gyakorlati haszna. Áldjon meg hát téged, és engem is a lélekcserének, ezzel a csodálatos ajándékával. A pünkösdi Szentlélek. Amen. Gyertek testvéreim, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 458-as ének első versét. 458-as énekünk így kezdődik, az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Imádkozzunk. Csodálatos Urunk, az a munka, amit Te végzel bennünk és közöttünk. Köszönjük szent lelked gazdag áradását, köszönjük ezt a mennyei erőt, felőre jövő tüzet és fényt. Urunk, enélkül nincs élet. Mint ahogy nincs fizikai lét sem, tűz nélkül, fény nélkül, meleg nélkül. Ahogyan igényli a test mindezeket külsőleg, ugyan annyira igényli a lélek is belsőleg. Bocsáss meg, hogy sokszor mégis hagyjuk dideregni, nem visszük oda didergő lelkünket rendszeresen a te mennyei tüzed közelébe, nem fürdetjük meg szívünket a mennyek a fényében elég gyakran. Ezért borul rá a homály, ezért értetlenkedünk annyit. Ezért nem tudunk helyesen szót cserélni egymással. Ezért van annyi feszültség, ezért van annyi kibírhatatlan helyzet. Urunk, bocsásd meg, hogy mindezeket bűnbe esett, romlott természetünk szüli, könyörülj hát rajtunk, és végezd el bennünk a lélek cserét. Pünkösdi lélek, jöv el, mennyei tűzzel és erővel ragadj meg minket hatalmasan, és tégy minket újjáteremtett lényekké, olyan újjászületett gyermekeiddé, akik kapták a bűnbocsánat drága ajándékát, és akiknek az örök élet reménysége fölgyúlt a szívükben. Miközben lepereg és fogy földi életünk, aközben egyre jobban kapaszkodjunk, ragaszkodjunk az elveszíthetetlen örökbe, amit tőled kaphatunk ajándékba. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek! Mondja el, kiki a maga csendes kérését az Úrnak. Áldunk téged, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe a mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el egy sürgős eset támogatása céljából. Egyik komoly elkötelezett szolgatásunk, lelkész barátunk, a gyulakutai lelkész Kulcsár Levente kislánya, Abigail, a 12 éves gyermek súlyos agydaganatban szenved, már átesett egy agydaganatos műtéten, és újabb beavatkozásra vár, és ennek anyagi támogatásában szeretnénk mi is segítségül lenni nekik. Így gondoljunk hálás szeretettel, ami áldozatunkkal rejáljuk, és imádkozva is érettük. Szeretettel közlöm, hogy június 30-a és július 5-e között lesz gyülekezetünkben a nyári bibliai gyermekhét, amit minden nyáron meg szoktunk rendezni. Naponta 10 és 13 óra közötti programmal várják a szervezők a gyermekeket 4 éves kortól 14 éves korig. Tehát június 30 és július 5-e között lesz ez a gyermekhét. Egy évvel ezelőtt hunyt el gyülekezetünk közösségében Lukács Mihály testvérünk, Trotus utca 7 szám alatt lakott, imádkozó szeretettel kérjük Isten további vigasztalását gyászoló szerettei részére. Testvérek, hátul az asztalnál lehet könyveket vásárolni, még kapható az én könyvemből is a szeretet iskolájában a szeretet himnuszáról szóló olvasmányos igehirdetés sorozat, hátul az asztalnál más lelki olvasmányok, könyvet is kaphatunk. A további pünkösdi ünnepi istentiszteleteink rendje a következő, ma este 6 órakor lesz istentiszteletünk, holnap másodnapján délelőtt 10 órakor és délután 6 órakor lesz, várjuk szeretettel a testvéreket. Kedden délelőtt már nem lesz istentisztelet, munkanap lévén, hanem este 7 órai kezdettel lesznek a házi bibliórai közösségek, ahova szeretettel várjuk az érdeklődő testvéreket. Most pedig pünkösdi urvacsoraosztásra készülve énekeljük a 264. énekünk első versét. 264. ének első versét énekeljük, mely így kezdődik. Lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Miképpen szerezte, amint Jézus Krisztus az úri szent vacsorát, megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. részében a 23. és a következő versekben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen vette a poharat is, minek utána vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Aki azért méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagára. Kedves testvéreim, az úrvacsorában sok kérdésre keressük a választ. Az egyik ilyen kérdés az, hogy milyen az úrvacsorához való hozzáállásunk. És mondhatjuk azt, hogy ahogy Krisztushoz fordulunk, ahogy amilyen a Krisztushoz való hozzáállásunk, ugyanolyan az úrvacsorához való hozzáállásunk. És lehet, hogy ez egy szójátéknak tűnik, de nagyon igaz. Amennyire fontos neked Krisztus, annyira fontos neked az úrvacsora is. Hogyha elképzeljük azt, hogy meghív minket valaki híres ember egy ebédre, elhív minket egy ünnepségre, akkor valószínűleg készülünk erre az ünnepségre. Lehet, hogy kiválasztjuk a legszebb ruhánkat, vagy elmegyünk fodrász, hogy szépek akarunk lenni. Nagyon sokszor sok emberben van egy ilyen kis félelem, hogy jaj, valami mi lesz, hogyha ez vagy az azt történik, és mit fognak szólni. És van bennünk egy ilyen izgalom. Mert tudjuk, hogy valaki nagyon fontoshoz megyünk vacsorázni. Hogyha pedig egy ilyen hétköznapi vacsorára hívnak meg, akkor nem készülünk annyira. Lehet, hogy fontos nekünk a személy, de nem készülünk annyira, mert az csak egy hétköznapi vacsora. Ez a mostani, ez egy ünnepi vacsora. És a királyok királya hív meg minket. De vajon mennyire fontos nekünk ez a vacsora? Vajon mennyire fontos nekünk a megterített asztal, és mennyire készülünk erre? Vajon mennyire fontos nekünk Krisztus? Hát több. Megadhatjuk a választ többféleképpen. Elgondolkozhatunk azon, hogy voltunk-e bűnbánati Isten tiszteleteken, vagy egyáltalán jutott-e idő a héten arra, hogy egy kicsit elcsendesedjünk, hogy megbánjuk a mi bűneinket, hogy a kereszt alá letérdeljünk, és elmondjuk Krisztusnak, hogy Uram, ez vagy az van az én életemben. Vajon mennyire fontos nekünk? Egyszer egy ember elment és meghallgatta, hogy a konfirmandusok készültek az úrvacsorára, és a lelkész elmondta nekik, hogy hogyan kell fogni a kenyeret, hova álljanak, mi lesz. És az egyik kislány izgulva megkérdezte, hogy de mi lesz akkor, hogyha elejtem a kenyeret. Persze mindenki elkezdett nevetni, és kinevette ezt a kislányt, és a lelkész elmagyarázta neki, hogy mi az úrvacsorának a lényege. De valahogy egy kicsit kapcsolódik ide ez a történet. Mert ebben a kislányban lehet azt mondani, hogy volt egy ilyen szent félelem, egy szent izgalom azzal kapcsolatosan, hogy ide áll az úrasztala elő. Ennek a kislánynak fontos volt az, hogy mit jelent az. Nem egy hétköznapi dolog volt, hanem egy nagyon fontos dolog, hogy ő kiáll ide. Persze lehet ezt tovább gondolni, hogy fontos-e az, hogy az emberek néznek, vagy nem. Nem ez a lényeg. De az nagyon fontos, hogy amikor ide állsz, akkor tudd azt, hogy te a hatalmas királynak vagy a vendégségében. Egy másik szó, ami az úrvacsora kapcsán eszünkbe jut, az a méltó. És nagyon sokan mondják azt, hogy én nem vagyok méltó, hogy úrvacsorát vegyek, és éppen ezért nem is leszek. Mert én hiába jönnék ide, úgysem vagyok méltó rá. És nagyon sokan ezt kifogásként használják. És valóban igaz, hogyha önmagunkban nézünk, akkor láthatjuk, valóban igaz, hogy nem vagyunk méltók rá. Nem vagyunk méltók az úrvacsorára. De van egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nem vagyok méltó, de Uram, elfogadom. Elfogadom a te kegyelmedet. Elfogadom a te ajándékodat. Nem vagyok méltó, de elfogadom. És ugye most pünkösd ünnepén vagyunk itt. És mondhatjuk azt, hogy Uram, nem vagyok méltó, de elfogadom a te szent lelkedet. Elfogadom a te lelkedet, mert tudom azt, hogy az, hogy én ide jövök, az csak a lelked által lehetséges. Az, hogy én hiszek Krisztusban. Az, hogy nekem fontos az, ami itt van, Uram, ez csak a te lelked által lehetséges. Ezért nem vagyok méltó, de elfogadom. És mi az úrvacsora? Mondhatjuk azt is, hogy egy eljegyzés. Egy eljegyzési ünnepség. És kinek az eljegyzése? A te eljegyzésed. Mert a bor és a kenyér jegyeivel Krisztus eljegyez téged. Krisztus eljegyez téged, és erre egy igennel és egy nemmel kell válaszolnod. Igennel Istennek, és nemmel a sátánnak. Olyan jó lenne, hogyha most a megterített úrasztala előtt valóban éreznénk ennek a súlyát, éreznénk a felelősségét, de éreznénk az örömét is annak, hogy Krisztus most velem eljegyzést öl. Ámen. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket a szent és kegyelmes Isten színe előtt, és vegyük számba csendben vétkeinket. Kérjük Istent, hogy bocsássa meg azokat. Készüljünk a királyi vendégségre alázatosan, megvallván a mi bűneinket, és együtt folyamodjunk kegyelemért a mi irgalmas Istenünkhöz. Imádkozzunk együtt hangosan. Tiszta szívet teremts bennem, Ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vesd el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Ámen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről is, elmondván az egyetemes keresztény anyaszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennyek és földek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Hitvallás tételünk alapján azt kérdezem tőletek, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és álhatatosságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok ezt? Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült, szent fiát, az Úr Jézus Krisztust megváltásunkra a testben elbocsátotta, kinek egyszerű és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, titeket ingyen kegyelméből megváltott, és bűneiteket ő érte megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok ezt? Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és a földi élet után nekünk örök életet ajándékoz. Hiszitek-e, valljátok ezt? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti egy kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok ezt. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de hivatalos és elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből, az ő fiának érdeméért. Amen. Most pedig, akik magatokat illőképpen előkészítettétek, járuljatok a Szent Asztalhoz alázatos szívvel és szép rendben, a gyülekezet pedig énekelje a 262. éneket. A 262. ének első verse így kezdődik, megterítve áll előttem a szeretet asztala.